Kedves hallgatók! Könyvajánló beszélgetés következik. Karsai Gábort, a Tankapuja Buddhista Főiskola rektorát, az újonnan megjelenő, teljes magyarra fordított Majjhima Nikája, azaz a középhosszúságú beszédek gyűjteményének kiadásáról kérdezzük. A riporter Udvardi Márton.
Könyvajánló.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és téged, Gábor.
Szervusz, Marci, én is köszöntöm a hallgatókat.
Szóval ez egy nagyszabású vállalkozás volt Németh László Levente a fordító részéről. Egy 16 éves munka, hogyha jól tudom, aminek a végéhez ért ő, és együtt a kiadóval megszülethetett ez a három kötetes kiadvány.
Így van. Én is... Mondhatni a folyamat vége felé értesültem arról, hogy mennyi év, mennyi munka van ebben a kötetben a fordító és a szerkesztő szaladják Tajkjó István részéről is. Ugye Németh László Levente fordította, de igazán egy közös szellemi munkának látom én ezt a fordítást, hiszen István személyében, a Van Drobzen közösség vezetőjének a személyében egy nagyon komoly támogatást is kapott Németh László Levente ez a fordításhoz. Egyrészt volt kivel átbeszélnie a fordítást, az egyes szuttákat, a fejezeteket, a szakkifejezéseket, azok értelmezését. Másrészt István a Van Drobzen közösség vezetőjeként igazi gyakorló, aki a meditációs tapasztalat valós megélése és értelmezése során tudott segítségére lenni a fordításban Leventének, és találhatott esetleg olyan kifejezéseket magyarul, amelyek mondjuk a fordító szakma számára esetleg bizonytalanságot jelentenének, hogy is fordítsuk magyarra, hiszen nincs élő tapasztalatunk arról, hogy egy-egy kifejezés mit jelent. Tehát én ezt egy hatalmas vállalkozásnak tartom a fordító részéről, de ugyanúgy a szerkesztő részéről, aki a fordítót támogatta és segítette ebben a több mint 15, majd 16 éves munkában. De mi ennek a végén csatlakoztunk az ő erőfeszítéseikhez.
Mint kiadó.
Talán 3 évvel ezelőtt lehetett, hogy megkerestek bennünket, hogy csatlakoznánk-e ennek a műnek a kiadásához, kiadót kerestek éppen. És hát nem volt kérdés a számunkra, hogy valamilyen formában ehhez mindenképpen csatlakozni fogunk, hiszen egy grandiózus vállalkozás önmagában a Majjhima Nikájának a teljes lefordítása magyarra, és mi a buddhista főiskolán, egyháznál ugye működtetünk egy kiadót, amit néhány évvel ezelőtt, 4-5 évvel ezelőtt indítottunk tulajdonképpen újra, és jelennek meg folyamatosan fordítások, önálló szerzői munkák a főiskola tanárai, illetőleg a főiskola és egyház környezetében élő buddhista kutatóktól, szerzőktől. Az, hogy egy Majjhima Nikája meg tud jelenni magyarul, és ebben a Tankapuja kiadó partner tud lenni, ez egy megtiszteltetés. Mondhatnám azt is, hogy kötelesség, vagy mindenképpen egy felelősségteljes és kérdés nélküli csatlakozás. Eltelt 3 év, mégis, mire megjelent a munka, hiszen szerettünk volna megbizonyosodni az elején, főleg egy néhány hónapig tartó folyamat eredményeként arról, hogy az az elképesztő munka, amit ebbe a fordító és a szerkesztő belefektetett, az minden szempontból megfelel a kívánalmaknak. Tehát ugye meg kellett vizsgálnunk a fordítást ilyen szempontból. Fura ezt mondani, de az az igazság, hogy ugye mivel nem ismertük egymást ilyen területről, vagy ilyen területen, ezért ilyen szúrópróba szerűen néhány szuttát kollégák itt a főiskolán megnéztek, megvizsgáltak, páli eredetivel összevetettek, az angol fordításokkal összevetettek,
Azt lehet tudni, hogy kik voltak, akik ebben részt vettek?
Hát nem tudom, hogy kiadhatom-e a nevüket, de miért nem tehetném meg. Farkas Pál, aki önmagában is mondhatni fordítunk, fordít Buddha tanításokat, szuttákat, nemrégiben jelent meg a Buddha megvilágosodását leíró szuttáknak a fordítása az ő tollából, tehát ő egy szakavatott értője így a páli nyelvnek is és a buddhai tanításoknak. Mellette Tóth Zsuzsanna volt, aki még ugyanígy véleményezte a fordítást, szintén ismeri a páli nyelvet, illetve az angol fordításokat, és ő maga is rengeteg könyvet, kötetet fordított, ami ugye a buddha tanításáról, a buddhizmusról szólt, tehát ő is egy értő szem volt, és hát Bodó Ferenc kollégánk, aki éppen az ELTE-n doktorál, és fejezi be a doktori tanulmányait, ő is páli stúdiumokban jártas, és a buddha tanításainak egy közeli szakavatott ismerője. Tehát ők vállalták, hogy megnézik a fordítást, és egyönthetően közösen arra a belátásra jutottak, hogy ugyan lehet, hogy van néhány kifejezés, amit ők máshogy fordítanának, vagy adott esetben van néhány mondat, amit máshogy fordítanának, de olyan minőségű és olyan konzisztenciájú a fordítás, és olyan ízes, mondhatni magyarul, jól olvasható, jól hangzik, és precíz is megfelel a buddha tanításának és a mondani valónak, hogy felesleges ebbe lektori szinten beavatkozni, hogy most akkor bontjuk szét, analizáljuk szét a fordítást, és adjunk esetleg alternatív javaslatokat, hiszen ez egy konzisztens fordítói szemléletet tükröző életmű, mondhatni, ami önmagában egység és egységes, és hogyha ezzel valaki vitatkozni szeretne, hogy ezt ne így fordítsuk, hanem úgy fordítsuk, akkor nyilvánvalóan a fordítók és ugye teljes szakma is ennek áll elébe, tehát minden kritikát, minden véleményt jó néven vesz, megfontol a fordító szerkesztőpáros, ami majd esetleg a jövőben érkezik, de nem éreztük ezt a mi tisztünknek és feladatunknak, hogy egy ekkora munkát lektori szinten módosítani javasoljunk, hanem az a dolgunk, az a feladatunk, úgy éreztük, hogy jelenjen meg, mindenki olvashassa, mindenki élvezhesse, mindenki vizsgálhassa, mindenki kritizálhassa éppen, azt szeretné, mondjuk így szakmán belül, vagy mindenki készítessen alternatív fordításokat a jövőben, ami amúgy is minden szentírásnál, én úgy gondolom, hogy feladata a szakmának, hogy újabb és újabb változatokat készítsen. Tehát ilyen szempontból nyitott a jövő, születhetnek más fordítások is, de ennek a fordításnak a megjelentetése úgy gondoltuk, hogy fontos vállalása tudna lenni a tankapuja kiadónak is.
Ja, korábban teljes terjedelmében nem jelent meg magyarul, ugye a Vekerdi Józsefnek vannak például a főiskolások, akik valaha jelentkeztek a tankapujára, ők mindenképp találkoztak a Buddha beszédeivel. Tehát ugye ez egy teljes fordítás, úgyhogy lehet akkor azt mondani, hogy ez egy hivatkozási alap lett, vagy egy mérföldkő.
Mindenképpen mérföldkő, és én úgy gondolom, hogy mindenképpen hivatkozási alap lesz.
Lesz.
Tehát a jövő buddhológusai, buddhizmus kutatói, illetve a buddha tanításainak fordítói magyarul, ennek a filológusai, elemzői, akár értelmezői azok ennek a fordításnak mindenképpen találkozni fognak a létével. És valamilyen viszonyba kell, hogy kerüljenek majd vele. Én úgy gondolom, hogy ilyen volt, és talán mind a mai napig is még mindig ilyen Vekerdi József fordítása, és az összes többi egyéb megjelent szutta fordítás, mert hogy nem csak az ő fordításában jelentek meg részletek, töredékek, egy-egy szutta buddha tanításaiból, ebből a nikájából, vagy más nikájákból magyarul. Tehát, hogy van már egyfajta hagyománya a szutta fordításnak Magyarországon. Annak is van hagyománya, hogy többféle fordító, többféle értelmezésben adja át magyarul a szuttákat. Ez egészült most ki egy újabb példával, egy újabb megközelítéssel. Viszont ezt most sikerült egy komplett, teljes szöveggyűjtemény, mondhatni korpusz területén megtenni a Maggi Monikája egészének a lefordításával. És emiatt én úgy gondolom, hogy ez mindenképpen mérföldkő, és megkerülhetetlen.
Itt hogyan történt a kiadót? A fordító kereste meg segítséggel, vagy ez mennyire jellemző, hogy egy úgymond egy külsős megkeresés érkezik a kiadóhoz?
Van ilyen, van erre példa. Ugye most az elmúlt évek alatt a Tankopia kiadó szépen kinőtte magát, hogy így fejezzem ki magam a különböző köteteivel, amiket eddig megjelentetett különböző sorozatok mentén, vagy sorozatokba illesztve. Nem mondanám, hogy mi egy professzionális kiadó vagyunk. Tehát, hogy a mi profilunk az lenne, hogy mint bármely más kiadóé, hogy ez az egyetlen tevékenység. Mi egy főiskola vagyunk, mi egy egyház vagyunk. De van egy kiadónk, amelyet igyekszünk jól működtetni, érdekes, értelmes könyveket, munkákat megjelentetni, de nem feltétlenül azzal a céllal, hogy ezt, mint kiadó, egy ilyen nyomás alatt adott esetben, akár profitorientáltan, vagy bármit felvállalva működtessük. Tehát bármit nem vállalunk fel, jó dolgokat igen, és elsősorban így a nyilván a magyarországi buddhizmusban működő szerzőket figyelembe véve, nem csak olyanokat, akik a főiskolán vagy az egyháznál tevékenykednek. Megjelent például egy kötet Magyar Buddhisták címmel, egy interjúkötet, amelyet Zsolnai László és Kovács Gábor készített a Corvinus közösségetikai tanszékéről, egy nagyon szép kötet. Tehát ők nem a főiskola tanárai, de van kapcsolódás, van együttműködés, és ilyen köteteket is vállalunk. Jelent meg együttműködésben, más kiadóval együttműködésben, Sambalával közösen egy kötet a Dalai Lámától, az Univerzum Egyetlen Atomban címmel. Tehát van arra példa, hogy kapunk megkeresést, nyilván egyre többet fogunk kapni, hogy adjunk ki buddhista tematikájú könyveket, ezeket ugyanígy megbeszéljük, megvizsgáljuk, és a szerkesztőbizottsággal eldöntjük.
Mit lehet tudni ebben az esetben a példányszámról? Mennyi lett nyomva ezekből a könyvekből, és mire számítotok?
Hát ez most egy nagyobb példányszámban jelent meg, mert jelentős költsége van egy ilyen vállalkozásnak. Tehát három kötetben kemény, fedeles, keménykötetes, keménykötésű formában megjelentetni egyenként, kötetenként 900 oldal körül terjedelemben, akár 1000 oldalnyi terjedelemben egy könyvet, az nem olcsó mulatság, pláne ugye a változó és növekvő árak mellett. Tehát itt azért meg kell fontolni a gazdaságosság kérdését, és mi úgy gondoltuk, hogy ez egy olyan hiánypótló munka, hiszen létezik a Bibliának több magyar fordítása, létezik a Koránnak is már magyar fordítása, a különböző vallások szent szövegeinek, iratainak komplexebb, akár gyűjteményes jellegű kiadása, buddhizmusnak még nem létezett ilyen. Hogyha ezt kiadjuk, akkor a széles nagy közönségnek szánjuk, hogy mindenkinek ott legyen a polcán, akár a Biblia, vagy a Korán, vagy egyéb szent szövegek mellett a buddhista, mondjuk így mérvadó szöveggyűjtemény is. Úgyhogy 2000 példányban jelentettük meg. Nyilván eltelik egy kis idő, mire mind a 2000 példány el kell, vagy megvásárolják, de én úgy gondolom, hogy nem lesz ezzel gond, hogy mondjuk néhány, 2-3 év alatt adott esetben mindenki rendelkezzen egy 3 kötetes Maggi Monikájával is. Mi ugye ezt a szöveggyűjteményét a buddhista szent szövegeknek, vagy irodalomnak tényleg a tan forrásának tekintjük. Tehát egy olyan központi műnek tekintjük, amiben a Buddha különböző tanításainak szinte mindegyike igen gazdagon kifejtett, tehát hosszú beszédek formájában megjelenik. Ugye ez a középhosszúságú beszédek gyűjteménye, tehát nem a leghosszabb beszédek, meg nem is a legrövidebbek, de igazán tartalmas mély kifejtését találjuk itt a Buddha tanításainak. Tehát ebből a szempontból mindenképpen a tan forrásának, vagy központi magjának tekintjük. És emiatt gondoljuk azt, hogy ez mérvadó.
Hát ez nagyon jó példázza, hogy maga a szerkesztő is, ugye szaladják Taikyo István, ugye zen vonalon van, viszont ő is egy teljesen Tehát abszolút egy nagyon fontos dolognak tartotta, hogy ebbe, sőt, ugye kezdeményezte, hogy Németh László Levente fordítsa le, tehát attól még, mert egy újabb hagyományvonalon van, ugye ez egy abszolút forrás.
Igen, hát ugye a abszolút forrás, ilyen szempontból minden buddhista hagyományvonal, mondjuk lényegi tanításait alkotják. Függetlenül attól, hogy későbbi szútrák, későbbi irodalmak, egy-egy adott vonalon belül, akár a Mahájánán, akár a Vajrajánán belül, milyen további szövegekkel, meg értelmezésekkel bővítették, vagy gazdagították a buddhista filozófiát, de az eredeti tanítások, az eredeti szutták nélkülözhetetlenek és megkerülhetetlenek igazából minden hagyományvonalban. És ami még nagyon fontos, hogy a fordítói képességek mellett, a nyelvi képességek mellett, akár a pálinak, az angolnak, illetve a magyar nyelvnek az ismerete mellett, hiszen magyarra átadni, lefordítani, akkor tud valaki egy eredeti szöveget, hogyha magyarul is jól tud és képes az ízes beszédre, mondjuk így. De emellett, a nyelvtudás mellett fontos a praxis, a gyakorlás is. Tehát, hogy egy belső megélés és tapasztalata legyen a fordítónak arról, amit a szövegekben olvas. Hogy legyen arról megélése, hogy amire ott a Buddha utal, akár mondjuk a különböző buddhista meditációs szintek, elmélyülési szintek szintjén, vagy egyéb más tanítások szintjén, az konkrétan élményben, tapasztalásban hogy jelentkezik. És ezt az élményt és ezt a tapasztalást képes legyen megfogalmazni, átadni magyar nyelven, egy-egy adott kifejezés szótári definíciója mellett, vagy annak azon felül is akár. Uh-huh. Van egy adott kifejezés, amiről tudjuk a szótári definíciót, de hogy konkrétan a lehetséges szótári definíciók közül, akár 8-10 definíciók közül éppen miért pont így vagy úgy kellene ezt magyarra fordítani, az már nem biztos, hogy csak nyelvtudás függvénye, hanem kell hozzá valamilyen belső tapasztalás és megélés is. Kellhet. Ez egy ilyen koncepciója fordítás, és nyilvánvalóan szakemberek, akár nyelvészek, filológusok meg is fogják ezt vitatni, hogy egy-egy adott kifejezésnek a magyarítása, fordítása az nyelvi szempontból helyese vagy sem. Ez egy érdekes vita lesz majd a jövőben, erre kíváncsi leszek én magam is.
Itt van előttünk a három kötet, valahol felütötted, ez van valamilyen rész, amit kinéztél belőle?
Nem, feltétlenül azért nyitottam ki. Hát ugye minden szutta magáért beszél, tehát lehetne itt különböző kedvenceket kiválasztani belőle. Itt a honlapon is egy-egy szuttát, akár a Szatipattána szuttát, akár az Ánápánaszati szuttát majd megvásárlás nélkül is olvashatják ebben az újrafordított változatban az érdeklődők, csak így ízelítőként a honlapra ezeket feltesszük, vagy feltettük. Egy-két szuttát, ha minden jól megy, akkor színész barátaink élményszerű átadásában, felolvasásában is élvezhetnek majd az érdeklődők, de hát eztek tényleg csak ízelítők. Ugye összesen a Majjhima Nikája 152 szuttából áll, és én ahol ezt most felütöttem, de tényleg csak így a hangulatba kerülés céljából, az a 136-os szutta volt, ez a Mahákamma Vibhanga szutta, a cselekedetek kifejtése című szutta, ezen belül is a hosszabb, mert hogy kettő van ebből, ez az a szutta, ahol a Buddha a kamma vagy karma tanítását igyekszik kifejteni, illetve úgy körüljárni, hogy adott esetben erről hagyományos módon gondolkodó, akár a hindu hagyományon belül gondolkodó, akár azt mondom, hogy mai modern karma tanítások mentén gondolkodó emberek is elámuljanak, vagy megdöbbenjenek, hogy tulajdonképpen a Buddhának a karmáról szóló tanítás az lehet, hogy nem is úgy hangzott, vagy nem is arról szólt, mint amiről ezt mi így hétköznapilag gondoljuk. Tehát, hogy nincsen determinálva és előre meghatározva a múltbeli cselekedeteink által az, hogy mi történik éppenséggel most, vagy a jövőben majd velünk, hogy bizony független attól, hogy milyen cselekedeteket hajtottunk végre az életünk során eddig. Itt és most, ebben a konkrét pillanatban képesek vagyunk ezt radikálisan is akár. Akár a megszabadulásig és a megvilágosodásig ható módon megváltoztatni, felülírni, és ez nem biztos, hogy úgy egyébként standard módon a karmáról alkotott nézeteink, mai nézeteink részét képeznék. Tehát ha ebben a mostani fordításban elkezdjük olvasni a szuttákat, néha rádöbbenünk arra, hogy a standard buddhista buddha értelmezéseink, vagy buddhizmusról alkotott elképzeléseink, a buddhista nézeteink sem biztos, hogy megállják a helyüket. Tehát érdemes összevetni a konkrét, valós szövegekkel, amik áthagyományozottak, hogy ezek most tényleg a buddha szavai voltak-e, úgy abban a formában, ahogyan mi olvasjuk, vagy egy későbbi lejegyzésnek, esetleg memorizálásnak valamilyen átköltött formái, ez már szakmai kérdés, erről lehet vitatkozni, de hogy mindenképpen a buddhához legközelebbi és leginkább hű szövegrétegről beszélünk, az biztos. De ami az érdekes, hogy ha elkezdjük olvasni a szuttákat, az archaikus nyelvezet, a biblikus fenségesség, ízes nyelv mellett meglepően radikálisnak is hathatnak bizonyos gondolatai, vagy újszerűnek hathatnak bizonyos gondolatai, akár mondom még egyszer, a standard hétköznapi buddhizmus értelmezésünkhez képest.
Van valami ilyen tiszta, száraz, nagyon tiszta, emelkedett logika abban, ahogyan tanított, vagy az a nyelvezet, és ahogyan rávilágított a dolgokra.
Igen, én talán két dolgot emelnék ki. Az egyik az, hogy mindig az adott közeg, az adott kör, a beszélgető partnerei, jó, hogy így fejezzem ki magam, szintjén és érdeklődési szintjén beszélt a buddha, tehát ahhoz igazította mondani valóját, amit éppen a közeg be tudott fogadni. Ha kereskedőkkel beszélt, így beszélt, ha királyokkal beszélt, úgy beszélt, ha egy tanítványjal beszélt, amúgy beszélt, tehát hogy nagyon sokféle beszéd szint rajzolódik ki a szuttákban. Tehát tudta, hogy a tanítás az kontextus függő, és megértés függő, és helyzet függő ilyen értelemben. És a másik pedig, hogy sosem volt megalkuvó. Én legalábbis így értelmezem a válaszait. Tehát kapott valamiféle értelmezést, vagy valamiféle akár felvetést egy-egy tanítványtól, vagy egy-egy hívőtől, laikus hívőtől, vagy egy-egy, nem tudom, akár kereskedőtől, királytól. És mindig a lehetőségekhez képest, az adott helyzethez képest a lehető legkritikusabban, vagy legmélyrehatóbb módon próbált a mélyre menni annak, amit hallott. Tehát ebből a szempontból engem Szókratészre emlékeztet, így a nyugati gondolkodási hagyományból, a szókratikus módszerre akár, hogy amikor ugye Szókratész találkozott egy filozófiai elképzeléssel, akkor azonnal megpróbálta azt a lehető legalapvetőbb szintekig visszafejteni, szétboncolni, megkritizálni, vagy akár ad abszurdumig vinni azt a tézist, vagy azt a feltevést, amit hallott egy ilyen hétköznapi beszélgetésben az utcán éppenséggel. Tehát nem áll távol, én úgy gondolom, a buddha kritikus gondolkodása és kritikus megkérdőjelező attitűdje attól, amit a nyugati kultúra bölcsőjében, mondjuk Görögországban a görög filozófia kezdeteinél, vagy korai évszázadaiban akár a Szókratész vagy mások alkalmaztak. Tehát ez a kérdező, rákérdező, felfejtő, akár ad abszurdumig vívő megközelítés. Tehát ez ilyen szempontból kevésbé hittételek, mint inkább belső elmélkedések és kérdezfelelek alapú beszélgetések, tanítások gyűjteménye, amiben persze az archaikus jelleg, az ismétlődő jelleg azért ott van, hogy rengetegszer ismétli el a buddha ugyanazt, azért, hogy jobban megmaradjon az emlékezetében annak, aki ezt később feljegyezte, hogy jobb könnyebben megjegyezzék a tanítványok, és átadható legyen nemzedékről nemzedékre adott esetben. Vagy így jegyezték föl a későbbi utókorban
az
áthagyományozódás során, hogy továbbadható legyen, de ugyanakkor a mai olvasó számára ez a repetitív, ismétlődő jelleg, a megkérdőjelező attitűd mellett egy fura tudatállapot előidézője is lehet, ami már-már egy ilyen meditációs olvasás élményé válik. Tehát olyan lesz az olvasás, mintha meditálnánk, miközben olvasunk, mert visszatérő, ismétlődő motivumok követik egymást. És ezáltal el is mélyül bizonyos értelemben a megértés. Tehát, hogy elsőre, amikor olvasjuk ugyanazt a tanítást, vagy annak a kifejtését, akkor van egy homályos, felületes megértésünk, de a repetíció, az ismétlődés következtében, amikor már negyedszer, ötödször tér vissza, ugyanaz a szófordulat, ugyanaz a gondolatmenet a szuttán belül, egy új értelmezés, egy elmélyültebb megértés alakul ki bennünk olvasókban.
A szerkesztőtől tudom, hogy ez teljesen hű maradt ez a kiadvány, tehát az ismétlések teljes egészében közölve vannak benne, de még olyan részletet is hallottam, ahol még az ismétlésben is egy ilyen szép választékosság jelenik meg magában a fordításban. Tehát él ennek a fordítás maga él ezzel a lehetőséggel, hogy felismeri azt, hogy az a repetíció ez egy tudatállapotot idéz elő, de még ezen belül is az olvasmányosság és a választékosság az mint egy szempontot van.
Igen, a szempont volt. Hát én úgy gondolom, hogy nem az volt az elsődleges cél, hogy szóról szóra mondatszerkezeti elemről mondatszerkezeti elemre történjen a fordítás, bár ezt nyilván követték hűen, amennyire lehetett, hanem hogy amikor magyarul megszólal a tanítás, vagy magyarul megszólal a szöveg, vagy magyarul megszólal az a világ, amiben a Buddha élt és tanított, illetve azok az évszázadok, ahol ez élt elevenen és hatott elevenen és tovább élt és tovább hagyományozták. Ez a hangulat, ez a közeg, ez a világ újra megszülethessen a magyar nyelv csodálatosan rugalmas keretei között, hogy egyszerre legyen ilyen értelemben arhaikus, de ne túl arhaizáló, hogy a mai olvasó és a mai nyelvhasználó számára is mondjon valamit, értelmezhető legyen. Tehát ez egy tulajdonképpen egy műfordítás ilyen szempontból, ami mai magyar nyelven, itt és most szeretné megszólaltatni a tanítást. Mondom, lehet, hogy bizonyos pontokon egy-egy kifejezés fordításánál akár kritizálni is lehetne emiatt, de azt mindenképpen az erényének tartom a fordításnak, hogy gyönyörűen folyik, és olvasmányos, és eleven, és életszerű, amit olvas az ember.
Biztosan nagyon korán van még ez a kérdéshez, de felmerült-e esetleg, hogy a jövőben digitálisan ez közre legyen adva?
Hát ezen gondolkodunk. Úgy gondoljuk, hogy a szentiratoknak, a szent szövegeknek még mindig a legpregnánsabb, vagy azt is mondhatnám, hogy talán legmélyebbre hatoló olvasási és ilyen értelemben megértési közege a nyomtatott könyv és a papír. És a könyv illata, amikor kinyitjuk a könyvet, beleszagolni a könyv fónaljába, hogy így fejezem ki magam, hogy milyen illatot áraszt, és fellapozni, félretenni minden mást. Annyi időt töltünk a digitális térben, annyi időt töltünk képernyő előtt, telefonon, laptopon, számítógépen, hogy már a megértésünknek a logika és a módja is kezd radikálisan átalakulni és megváltozni ezáltal. Lehet, hogy egyszer eljön az ideje annak, amikor azt gondoljuk majd együtt a fordítóval, a szerkesztővel, hogy ennek legyen egy digitálisan is olvasható, elérhető formája. Egyelőre azt gondoljuk, hogy a szent szöveg, a szentirat súlya miatt ennek egy súlyos formát kell adni, ami ugye három kötet kézbevéve sem könnyű, és erre bátorítjuk igazából az olvasókat, hogy ehhez a formához, ehhez a közvetítő közeghez találjanak újra utat. A tanítások is ősiek, így módon azt gondoljuk, hogy az olvasási és a megértési formának is inkább egy ősi, jelen esetben pár száz éves Gutenberg galaxishoz tartozó formáját adjuk a könyv formájában, magát a könyvet, mint élményt. Úgyhogy a digitális kiadásról egyelőre még nincs döntés, még nem tervezzük, bízunk benne, hogy minél többen akarják majd beszerezni ezt kézbe vehető és lapozható formában.
Van-e kilátásban hasonló volumenű és jelentőségű műnek a fordítása a kiadó életében?
Igen.
Bocsánat, csak eszembe jutott, hogy mennyire érdekes, hogy 16 év munkája, és egy csomó ember nem tud róla, hogy ez zajlik, és hogy az ötlet jelent meg a fejembe, hogy lehet, hogy éppen több száz olyan dolog készül, ami majd egyszer csak a napvilágot lát és a köztudatba kerül, hogy tudunk-e olyasmiről, ami készülőben van.
Ennél a kötetnél valahol tudatos is volt az, hogy nem vertük nagy dobra a megjelenéséig a készülődést, hogy ez készül, illetve hogy a kiadó oldaláról mi a tankapuja, egy ilyen vállalkozásra adjuk a fejünket, hogy ezt kiadjuk. Szerettünk volna úgy igazán meglepetésszerűen hatni, vagy a meglepetés erejével hatni, hogy te jó ég, ez elkészült, ez megszületett, ez itt van kézbefogható, ki van adva, meg lehet vásárolni, mert senki nem gondolta volna, hogy ez készül, meg hogy ez úgy megjelenik. Kivéve azt a néhány embert, aki ezen dolgozott hosszú ideig, meg talán néhány kollégát itt a főiskolán, amikor ennek a kiadásán így dolgoztunk, vagy a magyar nyelvi lektora adott esetben, mert egy magyar nyelvi lektoráláson átesett a szöveg. De ha van egy olyan kiadvány tervben, ami, ha nem is így három kötetben ilyen léptékű, de jellegében mondhatni hasonló, néhány évvel ezelőtt megjelent a Common Buddhist Text. Néhány évvel ezelőtt megjelent a Common Buddhist Text nevű kiadvány Thaiföldön, a Mahácsula Lonkor Rajsa Vidyalaya Egyetem gondozásában, amely ugye a főiskolának társintézménye, és azt magyarul úgy lehetne lefordítani, hogy a közös buddhista szöveg, bár elég bután hangzik ez így magyarul, majd találunk hozzá egy jobb megnevezést. Ez egy kicsit hasonló abból a szempontból, hogy a buddhizmus tanításainak a forrásaként fogható fel, de annyiban eltér, hogy itt nem egy kanonikus műnek a teljes egészében történő lefordításáról beszélünk, ami megjelent itt angolul, és ennek a magyar fordításán dolgozunk, hanem valamennyi buddhista hagyomány, a Theravada, a Mahayana és a Vajrayana szent szövegeiből készült egy válogatás, tulajdonképpen részletek a szent szövegekből, megfelelő tematika mentén feldolgozva, tehát mondjuk a társadalomról és az emberi viszonyról alkotott buddhista tanítások a különböző hagyományvonalakban, Theravada, Mahayana, Vajrayana, hogy szerepelnek különböző meghatározó szövegekben, és ezek vannak így tematikusan összeválogatva, egy-egy centrális része az adott szövegnek kiemelve, eredetiből lefordítva, egy nagyon komoly, illusztris fordító társaság dolgozott rajta, nemzetközi fordító társaság. Köztük volt egyébként a főiskola egykori tanára Agós Tamás is, aki a Vajrayana részeket fordította le angolra, és ennek zajlik a magyar nyelvű fordítása. Egyes részei már megvannak, egyes részei pedig éppen fordítás alatt állnak. Bízunk benne, hogy néhány év múlva, ugyanígy talán 2-3 év múlva, mint amennyi ideig a Nagy Monikának a kiadói folyamatai zajlottak, ez is megjelentethető lesz. Ez egy másik megközelítése lesz majd a buddhista tanításoknak. Egy ilyen tematikus rendezés mentén valamennyi hagyományvonal szent szövegeiből történő válogatás, mondhatni ez a munka. Ezt most így elmondhatom, hogy ez készül, mert ennek az angol nyelvű változata már elkészült, úgyhogy ebben a főiskola is partner volt annak idején, amikor ez megjelent. 2017-18 tájékán. úgyhogy valamikor majd a magyar nyelvű változatát is olvasni fogjuk. A többi pedig, hogyha lesz ilyen jellegű, ilyen volumenű munka, az maradjon titok egyelőre, azt azért mondhatom, hogy nincsen talomban, de sose lehet tudni, hogy honnan bukkan fel
hát ez az.
Valami csoda, és talán bennünk partnerre.
Rendben, még egy utolsó kérdésem lenne. A megjelenés körüli kampánynál mire lehet számítani, illetve hogy hol lehet elérni a könyvet?
Igen. Kezdem az utóbbival. Ugye a könyv az... azt kell mondjam, hogy talán majd mindenhol megvásárolható lesz, hiszen bőven van eladható példány, tehát a különböző könyvesboltokban remélhetőleg a nagyobb könyvesboltokban majd elérhető lesz. Ugye a nagykereskedők érdeklődést mutatnak iránta, és több száz példányban egyenként is adtak le megrendelést. Mi mégis arra bátorítunk mindenkit, aki adott esetben ezt az interjút hallja, vagy ezen keresztül a főiskola, az egyház csatornáin keresztül szerez róla tudomást, hogy a Tankapuja webshop oldalán vásárolja meg, ki tudjuk szállítani, szállítatni, és ebben az esetben valamennyi fillér, forint, ami a kötet megvásárlására fordítódik, tehát úgymond a kötet ára, az a könyvkiadó munkáját támogatja. Lehet, hogy ebben az esetben a vásárló nem csak magát a könyvet élvezheti, hanem annak a tudatát is, illetve azon is örvendezhet, hogy ezzel egy nemes ügyet támogat, hogy a kiadónál vásárolja meg közvetlenül a kiadónál vásárolja meg a munkát, tehát a Tankapuja webshop oldalán elérhető. Mire lehet számítani a kampány során? Lesznek beszélgetések, könyvbemutató, már a jövő héten, nem tudom, hogy mikor kerül adásba ez a beszélgetés, de november 7-én az Írók boltjában lesz egy esemény, ahol a kötetet bemutatjuk a szerkesztővel, és beszélgetünk róla, remélhetőleg egy szép élő közönség előtt. Lesz egy beszélgetés később is a hétfő esték sorozatunkban, amit most indítunk majd újra szintén a jövő héten. Az elmúlt fél évben a kiadó révén megjelent könyvek szerzőivel fogok beszélgetni, és ebben a sorozatban a Magyi Manikájáról is lesz majd egy beszélgetés. Nyilván a saját közönségünknek lesz egy kis önálló honlapja a Magyi Manikájának alapinformációkkal, mit lehet róla tudni, hogyha valaki esetleg még nem hallott róla, hogy van egy ilyen, meg ez furán hangzik magyarul, hogy Magyi Manikája mi ez. Hát a Buddha beszédeiről beszélünk, a tanforrásáról beszélünk, a legalapvetőbb tanítások gyűjteményéről beszélünk, akkor legyen egy kis elgazodása lehetőség. A szélesebb olvasóközönség számára készül egy ilyen honlap. Említettem, hogy színészekkel készül néhány szuttáról egy ilyen élő felolvasott válogatás, tényleg csak ízelítő jelleggel. Nem gondolnám, hogy ennél többre szükség lesz. Bízom abban, hogy eljut mindenki ez a híre, aki úgy gondolja, hogy fontos ennek a műnek a személyes birtoklása. Talán lehetnek olyan birtoklási formák, amelyek jók, amelyek nem a ragaszkodást erősítik, ugye a buddhizmusban a ragaszkodásmentesség egy fontos tanítás, illetve a tulajdonlás és a birtoklás mérséklése, de ebben az esetben azt gondolom, hogy más birtokolandó vagy tulajdonolandó javakhoz képest ennek a kötetnek a birtoklása az üdvösebb lesz, és segíti az úton járókat, a törekvőket, vagy egyáltalán az általános érdeklődés mentén mindazokat, akik szeretnének elgondolkodni, elmilázni egy személyesen őket is érintő kérdésről, halálról, életről, karmáról, megvilágosodásról, megszabadulásról, arról, hogy kik is vagyunk mi emberek, vagy kik nem vagyunk, mert hogy a Buddha ezeket nagyon szépen körüljárta.
Hát gratulálok a kiadványhoz, és kívánom, hogy sok újra nyomás legyen belőle.
Köszönöm szépen.
A jövőben, és akit még itt a rádión érdekel, a Magyi Manikája kiadvány, megtalálhatja a beszélgetést a fordítóval, Németh László Leventével és a szerkesztővel, Szaladják Tájkió Istvánnal, ugyanúgy az adások között. Köszönöm szépen Karsai Gábornak a beszélgetést.
Én is köszönöm a beszélgetést, Marci, és az olvasóknak, a hallgatóknak a türelmet.
Minden jót!
Minden jót!
Kedves hallgatók, könyvajánló beszélgetést hallhattak. A riporter Udvardi Márton volt.